Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
a mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A Királyok első könyvének 21. részéből, a 6. verstől kezdve olvasom az élő Isten igéjét. És mondja Ahab Jezabelnek: ma a Jezreel beli Nábottal beszéltem, és azt mondtam neki, add nekem a te szőlődet pénzért, vagy ha inkább tetszik, más szőlőt adok neked érette. Ő pedig azt mondta, nem adom neked az én szőlőmet. Akkor mondta neki Jezabel az ő felesége: te bírod én most az Izrael királyságát, kelj fel, egyél kenyeret, és a te szíved örvendezzen, én majd neked adom a Jezreel beli Nábot szőlőjét. És levelet írt Ahab király nevével, amelyet megpecsételt az ő gyűrűjével, és elküldte azt a levelet a véneknek és a főembereknek, akik Nábottal egy városban laktak. És a levélben ezt írta: hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot az ítélet székére. És ültessetek vele szembe két istentelen embert, akik tanúbizonyságot tesznek majd ő ellene, ezt mondván, megszidalmaztad az Istent és a királyt. Aztán vigyétek ki, és kövezzétek meg őt, hogy meghaljon. És eképpen cselekedtek a vének és a főemberek, akik az ő városában laktak, amint Jezabel királynő megparancsolta nekik, és amint a levélben megírta, amelyet nekik küldött. Böjtöt hirdettek, és ültették Nábótot a nép élére. Előjöve azért két istentelen ember, és leült vele szembe, és tanúbizonyságot tettek az istentelen emberek Nábót ellen a nép előtt. Ezt mondván, megszidalmazta Nábót az Istent és a királyt. Kivitték azért őt a városból, és megkövezték, és meghalt. Azután megüzenték Jezabelnek, megköveztetett Nábót, és meghalt. Amikor ezt meghallotta Jezabel, szólt a férjének Ahábnak, és ezt mondta: kelj fel, és foglald el a Jezreelbeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart neked pénzért odaadni. Most már nem él Nábót. Meghalt. Ahab pedig lement a Jezreelbeli Nábót szőlőjébe, és azt elfoglalta. Imádkozunk. Önmagában nagyon világos és érthető, Uram, ez a történés, amit leírattál, hogy taníts minket általa. Azt szeretnénk tudni, hogy itt és most mi ebből a te üzeneted. Kérünk, hogy szent lelkeddel és a te ígéddel munkálkodj közöttünk, és add, hogy értelmét vegyük. Amen. Királyok első könyve 21. részében a 17. verstől így folytatódik a történet. Akkor szól az Úr Illésnek ezt mondván: kelj fel, menj Ahábnak, az izraelbeli királynak elébe, aki Samáriában lakik, ímé ott van a Nábót szőlőjében, amelybe lement, hogy azt elfoglalja. és szólj neki ezt mondván, így szól az Úr. Nem de megölted, nem de el is foglaltad. Ugyan azon a helyen, ahol felnyalták az ebek Nábót vérét, ebek nyalják fel a te véredet is. És mondta Akháb Illésnek, megint rám találtál, én ellenségem. És ő mondta, rád találtam, mert te magadat mindenestül arra adtad, hogy gonoszságot cselekedjél az Úr szemei előtt. Ímé ezt mondja az Úr, veszedelmet hozok reád, és elvesztem a te maradékaidat, és kigyomlálom Akhábnak még az ebét is, és a berekeztettet, és az elhagyottat Izraelben. És olyanná lesz a te házad, mint Jeroboámnak, a Nébát fiának háza, mint Balsának, az Afia fiának háza, amiért haragra ingereltél engem, és amiért bűnbe ejtetted az Izraelt. Amikor valaki ezt a történetet elolvassa, akkor három dolog biztosan szembe ötlik neki. Az első az, hogy ez az Akháb király, ahogy megkívánja Nábótnak a szőlőjét, abban különösen érdekes dolog nincs. Közel van az ő palotájához, ígér ennek a Nábótnak jobbat is, meg is akarja venni pénzért, tehát egy egész tisztességes ajánlatot tesz neki, sőt mondhatnám teljesen, tökéletesen tisztességes ajánlatot tesz neki, ha valaki nem ért az Ószövetség mögöttes dolgaihoz. Így úgy néz ki, hogy csak egy üzletről van szó, amiben nem megy bele Nábót, azt mondja, nem adom el a szőlőmet neked, király. Őseimtől örökölt földarab ez. Mi a mögöttes? A mögöttes úgy hangzik, hogy az Isten kijelölte minden népnek határát, Izraelnek mind a 12 törzsének a birtok határát, ezen belül meg mindenki megkapta a jussát. Olyannyira szent volt Izraelben ez a fajta juss, hogyha valaki elszegényedett volna, a kürtölés esztendejében Isten helyreállítást parancsolt, hogy mindenki visszajusson régi birtokának tulajdonjogába. Ha valaki rabszolgának kellett, hogy elszegődjön az elszegényedése miatt, azt el kellett bocsátani, hogy újra szabad legyen. A királyt nem izgatja az Istennek e fajta törvénye. Úgy gondolja, az már rég lejárt, őt eddig semmiken érdekelte, és most egy egyszerű akciónak tűnik az, amit csinál. Csak egy egyszerű üzleti vállalkozásnak. A másik, ami szembetűnő az embernek, hogy ez a király itt és most nem volt erőszakos. Egy nemet mondtak neki, hazament, bement a belső kamrájába, lefeküdt a fal felé fordult, és mint egy sikertelenül járó üzletember most durcáskodik. A szembetűnő nem ez, sokkal inkább a feleségnek a beszéde. Bemegy a férjéhez, és mint egy gyereket úgy kezeli. Azt mondja, hogy nem, de nem te vagy Izrael királya. Maga ez a kérdés föltevés már sejteti, hogy mit akar elérni a királynő. De a hogyan akarja elérni, mégis meglepetés, az a szembetűnő. Azt mondja, egyél, igyál, kezd el örvendezni, majd én neked adom Nábót szőlőjét. Hát akkor ki a király? Hát az a király, az az Úr, aki nem csak tervez, hanem a tervet végre is tudja hajtani. Az az igazi hatalom, amelyik nem csak tervet készít, hanem azt be is tudja végezni. Végre tudja hajtani. Ebből következik, hogy a hatalom névlegesen valóban Akháb kezébe van, de a valóságos hatalom egy mögöttes aki nem is akar annyira látszani. Ez a mögöttes az, aki illést halára kergeti. Jezabel. Ez a mögöttes az, aki új rendet teremt Izraelben. Jezabel. Ez, aki a férjét ráveszi arra, hogy az asszíroknak a hitére térjen át Izraelnek a népe. Ez, aki elhozza a maga prófétáit ide Izraelbe, hogy az ő vallása valósuljon meg. Ez, aki azt mondja, hogy neked adom a szőlőt, mintha az övé lenne az, ami az Istené, és ami másé. Ebből következik, hogy a magántulajdon, csak én nem mondjam azt a szót, a föníciabeli asszonynak milyen szép ez a kifejezés, igaz? Nem számít, csak hogy neki legyen. És minden úgy legyen, ahogy ő akarja. Ez a második szembetűnő dolog, hogy asszony uralja a férfit. Ahol nem a nő, a második személy, Isten rendje szerint, hanem az első vélet, aki uralja a férfit. A harmadik dolog pedig nagyon furcsán szembetűnő, hogy úgy néz ki, hogy Isten későn avatkozik be a dolgokba, későn. Hogy lehet az, hogyha itt minden vasárnap elhangzik az, hogy bölcsen igazgat mindeneket? Hát elkéshet. Miért hagyja, amit nyilvánvalóan lát? Hiszen van egy pont, amikor azt mondja, hogy Illés, menj, és mondd meg Akábnak, nem megölted? Nem elfoglaltad? Tudjátok, nem késett el, hanem Akháb felől ki akar mondani valamit, meg Jezabel felől ki akar mondani valamit, de hogy kimondja azt a valamit, be kell teljesíteni a bűnösnek a bűnt. Mert a bűnnek van kifutási ideje, és nyilvánvalóvá kell lenni, hogy kinek mi van a szívében és lelkében. Azt látom, hogy nem úgy működik az Isten országa dolga sem, ahogy azt mi gondoljuk emberi fejjel. Azt, hogy tiéd az ország és a hatalom. Mi ezt úgy szeretnénk, hogy úgy működne, hogy érinthetetlenekké legyünk mi magunk. És érinthető csak a gonosz legyen. Ő meg azt mondja, nem. Nem. A gonosz gonossága mindig a másik ember ellen való cselekedetén, a szaván és a tervén derül ki. És úgy válik nyilvánvalóvá, hogy gonosz. A gonoszságnak mindig van áldozata. Mindig van megszenvedője. És ez a földi rend. Hogy kéne nekem valamit most úgy megfogalmazni, hogy a mai korszakban, a mai korszakra vonatkozóan is érthető legyen, de legyen félreérthető. Megpróbálom. A mi földi létünknek az a normális jellemzője, hogy új és új formákba kívánja az ember, nép, népcsoport, vagy maga az egész emberiség az életét megélni. Új formákba. Mindig keres valami céltudatosabbat, tökéletesebbet. Ebből az következik, hogy mindig van váltás. Egészen más a feudalista viszony, más a kapitalista viszony, egészen más a szocialista, egészen más a szociálkapitalista, egészen más, hagyjuk. Azt azonban ti is tudjátok, a bőrötöken érzitek, hogy valami itt tényleg Magyarországon is alapvetően megváltozott. Így kéne megfogalmaznom, hogy alapvetően az értékrend változott meg, aminek egy normális, nagyon könnyen nyomon követhető háttere van. Mi az úgynevezett szocializmusba éltünk, ahol a munkához mindenkinek joga volt, ahol aki dolgozott, az kiszámítható jövőben élt. Munkanélküliség nem is volt, mert az közveszélyes ellensége volt ugye annak a társadalmi rendszernek. A kapitalizmusnak pedig a vele járója az, hogy profitot kell termelni. A profit termelésnek csak eszközei vannak. Így akinek pénzügyi hatalma van, annak minden más az eszközévé lesz. Munkás, de a tudás is. Kirendeli a cégek élére a vezetőket, politikai hatalommal is bír, kitermeli és kirendeli a népek élére a vezetőket. Az egyiket finanszírozza, a másikat nem, egyszerűen meg lehet oldani. Kezébe tartja a sajtót, kezébe tartja az információs, nem médiumokat, ahogy mondják, hanem médiákat, mert a médium az ugye az, aki a transzbe eső és majd közli az idegen szellemnek a dolgait, az médium, a médiák pedig azok, amik az írott és hirdetett sajtót adjuk. Ebből következik, hogy Magyarország, amelyiken mindenki dolgozott, egy pillanat alatt azzal szembesül, hogy egy sereg embernek nincs munkahelye, megszűnnek az állami vállalatok, magáncégek jönnek divatba, és egyszerűen megváltozik az ott lévő munkatempó, munkaidő és a munkás és munkáltató viszonya. Ebből az is következik, hogy szembesül az ember a maga pénzügyi értékével. Mindennek ára van. És mindennek a nagy tőkéhez való viszonya jelöli ki helyét, értékét és értékrendjét. Ennek a mi országunk egy része ezt fölfogta, egy másik része szenvedt tőle, és egy igen nagy tömeg mind a mai napig nem tudja, mi történik vele és körülötte. De mondod, hol jön ez ide? Mindjárt mondom. Azt mondja ez az ige, hogy Nábót, aki nem tudta, hogy ami az övé, az másnak is kell. Ez az ő élettere. Az ő szülője, az ő öröksége. Egyszerűen döntést hoznak a feje felett az övéről. A feje felett az övéről. És úgy döntenek, hogy az másnak kell. De most, ha másnak kell, és azt mondja, hogy nem adom, nézzük, mekkora hatalma van Nábótnak megtartani azt, ami az övé. Az először hozzá szóló, az még megajánlja az árát. De egy másik hatalom, a tényleges hatalom, az azt mondja, hogy nem te vagy a király. És a metodika a következővé lesz. A te nevedben elmegy a levél, a bíráknak, a vezetőknek, hogy egy döntés született, hogy ez az ember szembeszegült az Istennel és a királlyal. Ezt a mai nap úgy szokták megfogalmazni, hogy per. De egy különleges szót tesznek el így, hogy koncepciós per. Azt tetszik hinni, hogy van új a nap alatt. És megindul a koncepciós per Návót ellen. Mögöttese a királynő. A királynő. Aki a legfogányabb fogány, a legaljasabb aljas. A korlátozhatatlannak tűnő hatalom. És hamis tanukat állít. És tessék figyelni ezt az elképesztő birka vezérkart. Ez a szó volt. Ültessétek Nábotot a nép elé, két hamis tanú tanúskodjon ellene, az úgynevezett bölcsek vélnek tanácsa pedig. Adjon igazat a királyi instrukciónak. Még csak eszükbe se jut, hogy itt valami hamisság történik. Vagy ha eszükbe jut, mert utasítást kaptak, maradéktalanul végrehajtják. És tessék megfigyelni, senki nincs a városba, aki hangot hallatna Nábót mellett. Kiviszik a városon kívül és megkövezik. Kikövezi meg a város lakói, nem a vének. Szeretném megkérdezni. Hát mindenki vak. Már ott. Ott. Mindenki néma. Ott. Ott is akkor. Idegen ukászra. Bárki ellen bármit meg lehet tenni, jön a válasz. Igen. Ez a válasz a Szentírásnak. Igen. És akkor az van az emberben, hogy na is valami elégtétel, az igazságnak valami elégtétele nincs. De van. Szól az Isten Illésnek. Illés. Menj és mondd meg Akhábnak. Megölöm őt is, Jezabelt is, és kiirtom a maradékát is. Nehogy azt higgye valaki, hogy az Isten nem látja, nem hallja a történéseket. A gonosz elbizakodott, hogy mindent lehet. Isten azt mondja, hogy az emberekkel szemben sem büntetlenül. Hol érint ez téged meg engem? Nyilvánvaló nem te vagy, aki elveszed másokét. Azt már nem merem állítani, hogy nyilvánvaló, hogy a tiédet nem veszik el. Azt nem merem állítani. De egy dolgot merek állítani. Hogy ügyed az Istennél van. Ezt merem állítani. És az Isten a mi számunkra sokszor csak hosszú távon igazságos. De igazságos. És aztán nem látja meg a szemem, hogy Isten becsapni nem lehet. De meglátja a fiam, vagy az unokám szeme. Mi történik ez az Akhábbal? Nem az lenne a normális, hogy Isten lesújtana, és ott helybe kivégzi. Életet életért. Mint egy ószövetség tanítja. Sebet, sebért, kéket, kékért, életet életért. Azt mondja a Szentírás, hogy Akháb pedig megalázta magát az Úr előtt. Olvasom. Amikor Akháb meghallotta a beszédeket, megszaggatta az ő ruháit, és zsákba öltözött és bőjtve, és zsákban hált, és nagy alázatossággal járt. És szólt az Úr Illésnek. Nem láttad-e, hogy Akháb hogy megalázta magát előttem? Mivel pedig megalázta magát előttem, nem hozom rá a veszedelmet az ő életében, hanem csak az ő fia idejében hozom a veszedelmet az ő házára. Múlt vasárnap a második istentiszteleten szolgáltam erről az igéről, és amikor befejeztem az istentiszteletet, és elmondtam, hogy Akháb megalázta magát, és Isten azt mondta, hogy nem hajtom rajta végre az életet. Többen megkerestek, hogy felháborító. És mondom, miért? Nem azt mondta annak idején az Isten, ha valaki bűnt cselekszik, de bűnét megbánja, kegyelmet gyakorolok rajta. Nem azt mondta az Isten, ha valaki igaz, de igazságának egy pontján hamissá változik, az egy bűnéért elítélem, nem elváltozott. Nem az a reménységed neked és nekem, mint amit Akhábnak, hogy bűnei, nyilvánvaló bűnei ellenére az Isten szaván mégis megnémülve és azt megfontolva megbánja, amit tett, és zsákba öltözik, és megtér. Milyen borzalmas, ha Isten azt mondja, hogy amit mondtam, azt cselekedte, kegyelmet adok neki. Vagy elhalasztom a haragomat. Másképp gondolkodunk, mint az Isten. Ugye köztünk bűntelen senki nincs. Nem az volt az életednek a normális folytatás, amikor Isten megszólított, és azt mondta, hogy bűneid miatt meg kell halnod, mert a bűn büntetése halál. Nem azt követte, hogy megtértél. Nem azt követte, hogy megbántod a bűneidet. És azt, hogy a kegyelmes és igazságos Isten, az nem jelentheti azt, hogy neked megbocsát. Hirdetem neked, aki itt vagy. Azért szállt alá Jézus Krisztus a menny magasából ide a föld mélységébe, hogy a bűnösnek a maga élete áldozatáért bocsánat hirdessen. És tudod, hogy Jézus Krisztusi bocsánat több, mint az ószövetségi, mert előlegezett. Ha meghallja majd a szavamat, és megismer engem, megbánja a bűneit és megtér. Előre szeretett. Valóban nem emberi gondolkodás, hanem isteni. De a következő istentiszteleten fogom folytatni, hogy így folytatódik, és három év múlva derül ki, hogy tartható-e a kegyelem, hogy Akháb megtérte valóságosan, vagy csak a rémülés megtérését produkálta. Mert ha megtérvén megtér, de újjá nem született, akkor az Isten halálos ítélete mégis beteljesedik rajta. De ezt mondom neked is. Ha a te megtérésedet nem követik megtéréshez méltó cselekedetek, amelyek igazolják, hogy nem a rémülés megtérése, hanem valóságos újjászületés, ha nem tudod cselekedni a megtéréshez méltó cselekedeteket, akkor te még mindig bűneidben vagy. Azért hoztam egy ilyen fülviszketős történetet ide. Hogy Isten elmondhassa neked is, aki megbánja a bűneit, és elhagyja azokat, irgalmasságot nyer, és bemutatja rajta az Isten szabadító hatalmát. Mert az új szövetségből vett igéket mondom, ami visszafelé érvényes igazán. Akit újjászült, cselekedheti a megtéréshez méltó cselekedeteket. Befejezem. Jezabel és Ahab életét tárgyalni azért könnyű, mert van rálátásunk az életükre, és nem mi vagyunk kipellengérezve. A gondolatunk az Isten minket kereső akarata helyett mindig más nyilvánvaló bűnösök felé fordul. Talán itt is volt olyan, aki más végkövetkeztetést várt. De akit Isten meg akar szólítani, az te vagy. És azt mondja, velem vagy nélkülem. Velem a kegyelembe, vagy nélkülem a megmaradó nyilvánvaló bűneidben. A Máté evangélium 6. részéből olvasok egy igét. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Ne vigy minket kísértésbe. Szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom mindörökké. Ugye így fogod elmondani te is. Hagyjuk meg a fejünket. Olyan nyilvánvaló, Uram, hogy a hatalom diktál, a gyöngeség mindig erkölcsre hivatkozik. A hatalom a terveit végrehajtja, a gyöngeség mindig kritizál. És ha soha ki nem mondja, úgy szeretné, ha fordítva lenne. És akkor derül ki az ember szívben, csak akkor van változás, akkor van különbség, ha mindaz, ami bűnös, gonosz és szentségtelen, megtisztítatik benne, és új lélekkel ruháztatik föl a tiéddel, édesatyám. Bármelyik oldalon állunk is, arra kérünk téged, hogy szent lelkeddel és igéddel védj birtokodva minket. Uram, reménységünk és minden forrásunk te vagy, de parancsoló urunk is te vagy. Arra kérünk, hogy segíts nekünk megtanulni, járni a te utaidon, élni megszentelődő életet, és ezzel az élettel tanúbizonyságnak lenni ebben a világban. Nem csak azt kérjük, hogy őrizd a szívünket, hanem azt is kérjük, hogy őrizd a szánkat. Hogy az jön ki belőle, ami épít, ami gyógyít, és ami éltet. És ha eddig nem így volt, bocsáss meg nekünk. Most pedig megköszönjük neked, édesatyánk Jézus Krisztust, aki átokká lett érettünk, aki bűneinknek bocsánatot szerzett, veled megbékéltetett, és az üdvösséget adta ajándékba. Ebben az üdvösségben, ebben az ajándékban szeretnénk teljes életet élni veled. Amen. Ne add meg, Uram, amit a gonosz kíván. Rossz szándékát ne segítsd elő, mert felfuvalkodik. Ne engedd szívemet rosszra hajolni, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevő emberekkel együtt, és ne egyek azokkal egy ételt. Megtaníthalak az útra, amelyiken járj. Amen.